Jó estét kívánok, ez a Híradó, Vargerit vagyok. Lopott furgonnal karambolozott egy szerencsi férfi, előtte betört egy bárba és kidöntötte a kertkaput. Hősként ért haza két líbiai vadászpilóta Máltáról, megtagadták a parancsot és nem lőttek a tiltakozókra. Nincs ivóvíz és napokig nem is lesz Hunyán, a régi kutat a talaj szennyezi, újra alig ha futja. Befutottak, tömegeket vonzott a Nemzeti Vágta Budapesten, a győztes fődíja 10 millió forint. Lopott furgonnal okozott halálos balesetet egy fiatal férfi kora reggel Szerencs közelében. A 37-es úton eddig tisztázatlanokból áttért a szemközti sávba és frontálisan ütközött egy teherautóval. A balesetet okozó férfi és a másik sofőr is meghalt. Az eddigi vizsgálatok szerint a furgont a Nyíregyháza melletti Napkorról lopta, de előtte betört egy helyi bárba és traktorral kidöntötte az udvari kaput.
Ezek a felvételek ma reggel készültek a 37-es úton a Borsod megyei Szerencs közelében. A furgon szinte a felismerhetetlenségig összeroncsolódott, és a teherautó vezetőfőkéje darabokra tört. A két sofőrnek nem volt esélye a túlélésre.
A rendelkezésre álló információk szerint a furgon 19 éves sofőrje egyik tisztázatlanok okokból, nagy sebességgel, világosban, a nyílegyenes úton áttért a menetirány szerinti másik sávba, és ott frontálisan ütközött egy teherautóval.
Később kiderült, hogy a furgont hajnalban lopták el a Szabolcs megyei Napkor egyik szórakozó helyének udvaráról.
A bárból némi váltópénzt tulajdonított el a kasszából, és néhány különböző féle üdítőitalt vett magához az ismeretlen tettes.
Ezen az ablakon át mászott be a helyiségbe. A kertben álló autó kulcsait is a bárban szerezte meg, de a kapu zárva volt. Ebből az udvarból lopta el a fiatalember azt a furgont, amivel később halálos balesetet okozott. Előtte azonban, hogy ki tudja hozni az autót, traktorral kidöntötte a kaput. Időközben a bár tulajdonosa azonosította az elkövetőt. Kiderült, korábban az ő alkalmazottja volt.
Jogosítványa nem volt, csak mezőgazdasági vontatóból, ugye a traktoron dolgozott nálam, ő tudta, hol a járás, minden kifigyelte. Nem tudom, hogy érthetetlenül állunk előtte.
A helyiek szerint a balesetet okozó fiatalnak családi problémái voltak, de a tragédia okai egyelőre tisztázatlanok. A rendőrség szakértő bevonásával tovább vizsgálja a baleset körülményeit.
Hatalmas a torlódás az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, mert négy autó ütközött össze Martonvásárnál. A balesetben ketten sérültek meg, egyikük súlyosan, őt mentőhelikopter szállított a kórházba. A helyszínelés miatt teljes szélességében lezárták az autópályát a 27-es kilométer szelvénynél. Az autósokat a 7-es útra terelték. Adásunk előtt nem sokkal egy sávon már megindulhatott a forgalom. A munkaügyi főfelügyelőség és a rendőrség is vizsgálja a mátrai erőműben történt halálos baleset körülményeit. Egy alpinista éppen a szenet akarta letakarítani egy óriási tároló faláról, amikor az ráomlott. Negyed óráig tartott, mire kiszabadították, de már nem tudták megmenteni az életét.
A baleset az valószínűleg úgy következhetett be, hogy a illető dolgozó megindította a sarokba felgyűlt szénfalat, ami hirtelen megindult, hozzászorította a falhoz, ezt követően még két omlás volt. A munkatársai azonnal leereszkedtek hozzá.
Az erőmű technológia felügyeleti igazgatója azt mondja, hogy a 34 éves férfi ebbe a 15 méter magas tároló hombárba ereszkedett le. Le akarta fejteni a falra tapadt szenet, de valószínűleg túl mélyen kezdte mozgatni, ezután omlott rá. Az alpinista társa puszta kézzel próbálta kiásni, hiába. Hamarosan megérkezett a cég saját bányászati mentője is.
Gyakorlatilag ezt a 15-20 perc alatt kiszabadították a közvetlen munkatársak, és ezt követően már a mentő orvos, amikor miután elkezdték a munkatársak az újraélesztést, már a helyszínen volt.
A mentők 3/4 órán át próbálták újraéleszteni a férfit sikertelenül. A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben.
A gyöngyösi rendőrkapitány és munkatársai közigazgatási eljárás keretében helyszíni szemlét hajtottak végre. Ennek az eljárásnak a során vizsgálják természetesen azt is, hogy terhel-e bárkit büntetőjogi felelősség a tragédia bekövetkeztéért.
Tavaly is előfordult halálos baleset az erőműben, akkor az egyik alvállalkozó dózerrel belehajtott a tárolt szénbe, felborult és meghalt.
A munkavédelmi felügyelőség még vizsgálja a baleset körülményeit. Egy biztos, hogy minden ilyen leereszkedés alkalmával nagyon szigorú munkavédelmi előírásokat kell teljesíteni a dolgozóknak. A híradót Pilisi Csenge tudósította Visontáról.
Vizsgálja az ügyészség a Négy Mancs alapítvány működését. Ez az állatvédő szervezet indított 2008-ban lejárató kampányt a magyarországi szerintük kényszerliba tömés ellen. Budai Gyula kormánybiztos megvizsgálná, hogy milyen pénzből fizették ezt az akciót. Az alapítvány képviselője azt mondja, nincs semmi titkos a pénzügyeikben, adományokból fizetik az állatok védelmét szolgáló kampányokat.
A Négy Mancs most is folytat egy internetes tiltakozó kampányt a libatömés ellen. 2008-ban azonban egy ennél sokkal drasztikusabb filmet mutatták be, hogy kényszertömik szerintük Magyarországon a libákat. A Baromfi Terméktanács elnöke szerint a film manipulált volt.
Arra is van bizonyítékunk, hogy bizony ennek a filmnek a jeleneteit megrendezték és berendezték.
Egyesek már akkor azt feltételezték, hogy esetleg a konkurencia állhat a lejárató kampány hátterében. Ez pedig már többek között a kampány következménye. A liba feldolgozással foglalkozó Hungaritől 200 dolgozót bocsátottak el, és az egész iparágban több száz család megélhetése veszett el.
90-es évek elején egy olyan 700 család foglalkozott, ez 2000-re egy olyan 3-4-500 család, most egy 15-20.
Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztos az ügyészséghez fordult, hogy kiderüljön, milyen pénzből finanszírozták a magyar libatenyésztők elleni lejárató kampányt. A törvényességi eljárás részben vizsgálja, hogy az alapítvány az alapító okiratában megfogalmazott célokra használja-e fel a támogatásokat, de ez nem büntető eljárás. A cég képviselője azt mondja, nem lepődtek meg azon, hogy törvényességi eljárás indult. Az ilyen vizsgálatok rendszeresek, például Ausztriában és Németországban, ezekkel minden rendben szokott lenni, és feltételezik, hogy ezzel a vizsgálattal is minden rendben lesz. Nincs rejtegetni valójuk, megmutatják a független hatóságoknak, hogy mire költik az adományokat. A szervezet egyébként elérte azt, hogy az októberi kölni élelmiszeripari szakkiállításról kitiltsák a töméses hízlalásból származó hízott libamájat. A libatömést 16 uniós tagállamban tiltják, Magyarországon nem.
Polt Péter legfőbb ügyészhez fordult Molnár Csaba. Az MSZP-s országgyűlési képviselő azt mondta, sajtóhírek szerint az igazságügyi minisztériumban készült egy olyan szakértői vélemény, amelyik szerint uniós jogba ütközik a devizahitelek egyösszegű végtörlesztése. Így elképzelhető, hogy az államnak később kártérítést kell fizetnie. Molnár Csaba azt kérdezi a legfőbb ügyésztől, hogy ha a kormány ezek ellenére is lehetővé teszi a végtörlesztést, az hűtlen kezelésnek számít-e. Szijjártó Péter a miniszterelnök szóvivője szerint az MSZP továbbra is a bankok oldalán áll, mint a Gyurcsány korszakban, amikor a szocialista kormányok arra biztatták az embereket, hogy adósodjanak el devizában. Az LMP jó irányba tett lépésnek, de látszatintézkedésnek tartja, hogy szigorítanák a büntető törvénykönyvet az uzsorások elleni harc jegyében. Dorosz Dávid országgyűlési képviselő azt mondta, inkább közösségi rendőrséget és országos akciócsoportot kellene felállítani a kormánynak, és meg kellene erősíteni az önkormányzati szociális rendszert. Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivője mindenre úgy reagált, a kormány a BTK szigorításával, a kamatmaximum törvényi bevezetésével és a rendőrség határozott fellépésével védi meg a nehéz helyzetbe került családokat a bűnözőktől. Éljenek a kettős állampolgárság lehetőségével, erre bátorította az Egyesült Államokbeli Clevelandben az ott élő magyarok képviselőit a magyar köztársasági elnök. Schmidt Pál jelenlétében egy tucatnyian le is tették az esküt. Az államfő pénteken felszólal az ENSZ közgyűlés plenáris ülésén New Yorkban.
Történelmi eseményként értékelték a clevelandi magyarok azt az ünnepséget, amelynek keretében szombaton este 13 Amerikában élő magyar tette le az állampolgársági esküt.
Nekem személyesen nagyon jó érzés tudni, hogy magyar vagyok, és hogy van egy hazám, és hogy tartozom valahová.
Az ünnepségen részt vett hazánk köztársasági elnöke Schmidt Pál, aki tegnap érkezett az Egyesült Államokba, és hétfőtől részt vesz az ENSZ közgyűlésén. Köztársasági elnökünk a honosítási eskü előtt megkoszorúzta a clevelandi 56-os emlékművet és a Mindszenty szobrot. Az ünnepségen pedig a többi között azt hangsúlyozta, hogy a magyarság élvezi, hogy jól állnak a csillagok, mert Budapesten olyan nemzeti keresztény polgári kormány van, amely első döntései között hozta meg az állampolgársági törvényt.
akik idáig kimutatták az együvé tartozást, hogy őrizték a szép magyar nyelvet, őrizték a népviseleti hagyományokat, tudnak táncolni, dalolni, sokat járnak haza, mint mondták nekem, éltek a lehetőséggel, a kormány által kínált lehetőséggel, hogy felvették a magyar állampolgárságot.
Köztársasági elnökünk ma délelőtt a magyar kultúrának ajánlott park mellett magyar cserkészek karéjában megkoszorúzta Kossuth Lajos szobrát, majd a magyarországi Szent Erzsébetről elnevezett katolikus templomban Szent Misén vett részt.
Derűre ború, ma még nyárias volt a meleg, holnap viszont jön az őszi lehűlés, és befészkelték magukat, darazsak lepték el a jánságot, még az udvarra is félnek kimenni az ott lakók, már is mondom a részleteket. Ma 5 éve foglalták el a tüntető Gyurcsány Ferenc összödi beszéde után a Magyar Televízió székházát. Az ostromban több százan megsérültek, és csak nem 300 millió forintos kár keletkezett. A Szabadságtéren több ezren voltak, de a támadásban csak pár százan vettek részt. Az ügyészség végül 40 ember ellen emelt vádat, közülük sokan felfüggesztett börtönbüntetést kaptak.
Este 10 óra körül érkezett meg az első csoport a Szabadságtérre az összödi beszéd kiszivárgásának másnapján. A tüntetők követeléseiket akarták beolvasni élő adásban. Miután ezt nem engedték, Torockai László visszament a Kossuth térre, hogy áthívja az ott demonstrálókat. Nem sokára több ezer ember gyűlt össze a székház előtt. A rendőrök eleinte könnygázzal és vízágyúval próbálták megfékezni a tüntetőket, de azok betörték a tévébejáratát és a vízágyús autót is elfoglalták. Kövekkel, aszfaltdarabokkal támadtak, és autókat gyújtottak fel. A rendőrök nem bírtak a túlerővel. Hajnalra benyomultak a székházba. A folyosókon törtek, zúztak a büfét, és az irodákat kifosztották. A rendőrök csak később tértek vissza, és kiürítették az épületet. Az ostromban több százan sérültek meg, köztük 191 rendőr. Petrétei József akkori igazságügyi és rendészeti miniszter felajánlotta lemondását, a kormányfő azonban ezt nem fogadta el.
A bizottság feladata nem volt.
Később Ignác István akkori Pest megyei főkapitány jelentést írt a történtekről. Ebben elsősorban a felszerelés hiányosságáról és szakszerűtlen intézkedésekről írt. 4 évvel később pedig külön parlamenti vizsgálóbizottság jött létre, hogy kivizsgálja a 2006-os őszi eseményeket. Sorra hallgatták meg a rendőri vezetőket, és megállapították, hogy számos szakmai hiba történt, a politikai felelősség pedig Gyurcsány Ferencé. Az ügyben Gulyás Gergely, a bizottság vezetője, feljelentést is tett a legfőbb ügyésznél. Az ügyészség összesen 40 ember ellen emelt vádat az ostrom miatt. Több tucatnyian kaptak felfüggesztett börtönt, egy vádlott pedig más ügyben kapott letöltendő büntetést. A fővárosi ítélőtábla jogerős ítélete pedig kimondta, hogy Torockai László volt a szervezője és felbújtója az MTV ostromának.
24 órán belül újabb veterán repülőgép zuhant le az Egyesült Államokban. A nyugat-virginiai Martinsburg repterén egy 53 éves T-28-as csapódott a földnek és felrobbant. A balesetben a pilóta meghalt, más nem sérült meg. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a balesetet. A tegnapi Renault-i repülőgép baleset halálos áldozatainak száma közben 9-re emelkedett. Több mint 50-en megsérültek, amikor a II. Világháborús gép a nézők közé csapódott a légi bemutatón. Az a gép az eddigi vizsgálatok szerint motorhiba miatt zuhant le. Hősként fogadták Tripoliban azt a két vadászpilóták, akik még februárban megtagadták a parancsot, és ahelyett, hogy tüzet nyitottak volna a kormány ellenes tiltakozókra, úgy döntöttek, vadászgépeikkel Máltára szöknek. A máltai légierő gépével érkeztek vissza Líbiába. Azt mondják, továbbra is repülni szeretnének, és az új kormány új légierejének kiképzésében is szívesen segítenek.
A máltai légierő repülőgépe vitte haza az egykori katona szökevényeket. A reptéren hősként ünnepelték a hazatérő dezertőröket. Amint megjelentek a repülőgép ajtajában, a rájuk váró tömeg hangos éjjelzésben tört ki. Először is köszönet a máltai népnek. Nem felejtjük el, amit értünk tettek. Líbia földi paradicsom lesz mindenki számára, aki segítséget nyújtott nekünk, mondta az új kormány katonai szóvivője. A hazatérő pilótákat szinte úgy kellett megvédeni az őket ünneplőktől. A két katona februárban szökött Máltára, miután azt a parancsot kapták, hogy bombázzák Bengázit, ahonnan a végül győztes forradalom indult. Azt a határozott parancsot kaptam, hogy az embereket kell célba vennem, és végeznem kell a tiltakozókkal. Bólintottam és elfogadtam a parancsot. Aztán felszálltunk és észak felé fordultunk, Málta irányába. Nagyon alacsonyan, alig 70 méterrel a tenger fölött repültünk, óránkénti 450 kilométeres sebességgel, meséli egyikük. Amiért most ünneplik őket, az akkora Kadhafi rezsim számára árulás volt. A pilóták azt mondják, továbbra is repülni akarnak, és megvédeni, nem pedig megtámadni akarják honfitársaikat.
Nyarat idéző meleg volt ma az egész országban, de a meleg rekord sehol sem dőlt meg. Aki csak tehette, a szabadban töltött a napot, és még ma is sokan strandoltak, bár a vízben már csak kevesen merészkedtek be. Holnap viszont kezdődik a lehűlés.
Megért, ha nyáron melegebb volt, és már szeptemberben. Igen.
Az Omszki tó vizébe, a vízisízőket leszámítva, ma már csak ők ketten mertek bemenni.
Nem rossz, tényleg.
A parton jóval többen voltak, aki tehette, még utoljára kiment napozni.
Ez csodálatos, ez teljesen nyárias meleg.
Ez nagyon jó, ez itt egy késő őszig, még ilyen jó, kellemes az idő.
Az egész országban kiki a maga módján búcsúztatta a jó időt. A Pécs melletti Orfűn például sárkányhajó fesztivállal.
Meleg az ilyenkor nem játszik. Az ellenfél, az nagyobb ellenfél, meg hát a víz. A súly, sokan vagyunk, fölfekszik, húzni kell.
Ez pedig már a mórahalmi Erzsébet gyógyfürdő.
Örülnek, hogy még lehet strandolni.
Hétközben már alig van forgalom, csak bérlettel jönnek fürödni.
Hétvégente viszont, amikor marad ez a kellemes nyári nap, akkor megtelik a fürdő, visszajön a nyári látogatottsági létszámunk.
Holnap biztosan kevesebben mennek majd strandolni. Nyugat felől ugyanis egy erős hidegfront érkezik.
Százalékosan megnő ilyenkor a baleseti, vagy a baleseti eseteknek a száma.
A humán meteorológus szerint kerülni kell a zsíros és megterhelő ételeket.
Itt nagyon érdemes odafigyelni, hogy pótoljuk a magnézium, a kálcium és a kálium szintet a szervezetben. Ez például tejfélékkel, burgonyával, illetve banánnal tudjuk pótolni.
A jó hír, hogy erre nem sokáig kell figyelni. A hét második felében ismét napos, meleg időre van kilátás.
De előtte még jön a lehűlés, és a változó időt jó néhányunk szervezete le is reagálja. Mi most kapcsolunk Reisz András meteorológushoz. Szervusz, hol tart most a front, és mikor éri el a nyugati országrészt?
Hát a front már elérte Ausztriát. Szervusz, jó estét kívánok! Halad kelet felé, de a korábbi napok előrejelzéseihez képest ez a front valószínűleg kedd estig csak az ország nyugati részén okoz számottevő lehűlést, illetve csapadékot. Holnap keleten még marad a napsütés és a kánikula, és hát úgy tűnik, hogy ez a hidegfront még nem az a hidegfront, ami meghozza a tartós őszi időt, hiszen, ahogy ezt hallottuk, a jövő hét folyamán egy anticiklon hatására visszatér a kellemes, szép őszi idő, az átlagosnál kissé magasabb hőmérsékettel, de azért már friss hajnalokkal.
Reisz András, köszönjük szépen! Rettegnek a járságban a darazsaktól, amelyek rendkívüli módon elszaporodtak a környéken a hosszantartó jó idő miatt. A rovarok a házak nehezen megközelíthető helyeire fészkelnek, például padlásokra, cserepek alá. Sokan ilyenkor a tűzoltókat hívják, pedig nekik nem kötelességük a darázsírtás, kivéve ha életveszélyről van szó.
Egy jászjákóhalmai családi ház tetejét bontják a tűzoltók, darázsfészket keresnek. A ház tulajdonosa azt mondja, az utóbbi időben már retteget kimenni az udvarra, annyi volt a darázs.
Sajnos én is allergiás vagyok a darázscsípésre. Ezen kívül van 4 unokám, akik elég sűrűn hazajárnak, és már a kertben nem mertük őket kiengedni.
Megvan a fészek, borzasztó nagy.
Így néz ki közelről. Több száz, de akár több ezer rovar is fészkelhet benne. Nem csak itt, az egész megyében sok a darázs. A tűzoltókat csak a múlt hónapban 120-szor riasztották emiatt.
Egy vonulás 20-24 ezer forintba kerül a tűzoltóságnak. A tűzoltóságnak nem alapfeladata a darázsírtás. Ezért arra kérem a tisztelt bejelentőket, hogy először méhészhez, rovarírtó, illetve darázsírtó szakemberhez forduljanak.
Sört rakunk bele egy kicsi ecettel, hogy a méhek azért ne csalogassa oda a méheket, darazsak viszont jönni fognak, a lukon meg fogják találni a sört, belemennek, egy darabig repkednek, majd utána bele fognak fulladni.
Így próbálják házilag írtani a rovarokat. A szakember is azt mondja, idén hozzá is nagyon sokan fordulnak tanácsért a darazsak miatt.
Most tovább volt ez a jó idő, és ennek is köszönhető, hogy több darázs létezik.
A fájdalmas csípésre Magyarországon a felnőtt lakosság 4, a gyermekek 0,5%-a fokozottan érzékeny. Darázsinvázióra az első fagyok beálltáig lehet számítani, ha tartósan 5 fok alatt marad a hőmérséklet, ugyanis a darazsak az anyakirálynőt kivéve elpusztulnak. A Híradó Tajásságból Révész Erika tudósította.
Napok óta nincsen ivóvíz a Békés megyei Hunyán. Pénteken zavaros víz folyt a csapokból, ezért megtiltották a fogyasztását. Most lajtos kocsival hordják az ivóvizet, és a helyi hidroglóbuszt is folyamatosan töltik, bár az abban lévő vizet csak az állatok itatására és fürdésre lehet használni. A kút javítása hetekig eltarthat.
Tartályokból viszik az ivóvizet a hunyaiak már 3 napja.
Az ebédetnek főztem belőle, elmosogattam, de majd majd mosdunk.
A 700 lelkes településen 6 ivóvíztartályt helyeztek ki. Ezeket 2 óránként töltik.
El kell jönnöm reggeli órákba, és megy délután.
Sáros, zavaros víz folyt a csapokból pénteken reggel, ezért kellett lezárni a rendszert. A polgármester azt ígéri, senki nem marad ellátás nélkül.
Felfüggesztettük a működését. A szolgáltatás az megmarad, egy másik településre, egy másik étteremből fogunk ételt hozni az időseknek, meg hát a gyerekeknek. A gyerekeknek az ivóvízellátását biztosítjuk palackos üvegekből.
A víztoronyba egy másik településről hordják a vizet folyamatosan, így a csapokból folyik a víz, de ez csak az állatok itatására, fürdésre, mosásra lehet használni. Ez a kút látja el ivóvízzel a községet, még a 70-es években fúrták. Egyelőre nem tudják, mi a baja. Csak annyi biztos, hogy valamelyik talajrétegből került szennyeződés az ivóvízbe. A szakemberek szerint vagy a szűrő, vagy a földben lévő csövek közötti illesztés hibásodott meg.
A hétfői napon hozzá fognak, feltárják és megállapítják a problémát. Hogyha ilyen jellegű problémánk van, akkor azt egy héten belül ki lehet javítani.
Ha új kutat kell fúrni a régi mellé, akkor viszont még hetekig nem lesz víz a településen. Az önkormányzat korábban már pályázott új kút fúrására, de akkor nem kaptak rá pénzt. Most attól tartanak, hogy ha a régit nem sikerül megjavítani, akkor újat kell fúratniuk, ami legalább 12 millió forintba kerülne. Erre viszont nincsen pénzük. A Híradót Maja Lilla tudósította Hunyáról.
Teljesen felújítják az 1-es és a 3-as villamos vonalat Budapesten. Kicserélik a vágányokat, befedik és akadálymentesítik a megállókat, az 1-es vonalát pedig meghosszabbítják a Rákóczi hídon át a Fehérvári útig. A beruházás több mint 40 milliárd forintba kerül, a költségek 94%-át az Európai Unió állja. A munkák várhatóan 2014-re fejeződnek be.
Az áramszedőn még állítani kell, és már is indulhat Budáról Pestre az 1-es villamos.
27 éve, 1984-ben adták át az 1-es villamos vonalának első szakaszát. Kifejezetten gyors villamosnak tervezték. Azóta viszont egyszer sem újították fel a pályát, így teljesen tönkrement. Több helyen annyira rossz állapotban van, hogy 10-15 km/órás sebességkorlátozást kellett bevezetni. A villamos a Bécsi út és a Rákóczi híd Pesti hídfője között közlekedik, pedig eredetileg úgy tervezték, hogy átmenjen a hídon. A vágányok helye azóta is megvan. Most viszont kibővítik a pályáját a Fehérvári útig. A Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója azt mondja, a dél-budai kerületekben élők úgy juthatnak majd át Pestre, hogy nem kell bemenniük a belvárosba.
Az 1-es villamos azt fogja hozni, hogy a Duna egyik feléről a másikra kötött pályán dugó nélkül közvetlenül 3 percenként lehet majd átjutni, és mi azt reméljük, hogy nagyon sokan, több 10 000 ember fogja ezt használni nap mint nap.
A csaknem 41 milliárd forintos beruházás keretében a Mexikói út és a Gubacsi út között közlekedő 3-as villamos pályáját is felújítják. És nem csak a fővárosban fejlesztik a villamos hálózatot. Szegeden felújították mind a 3 meglévő vonalat, és egy újat is építettek. Ezt várhatóan néhány héten belül átadják. Debrecenben és Miskolcon is épül egy-egy új vonal. Pécset pedig több mint 50 év szünet után indítanák újra a villamos forgalmat.
A 2014 és 2020-as időszakon belül, ha a pozitív kormánydöntés megszületik, akkor Európai Uniós forrásokból, Európai Uniós finanszírozással elindulhat a villamos beruházás Pécset.
Az infrastruktúráért felelős államtitkár szerint a kormány célja, hogy a korszerű és gyors kötött pályás közlekedés reális alternatívát kínáljon az autósoknak.
Nagyon fontos szempont a kötött pályás közlekedésnél, hogy egyrészt energiahatékony, környezetbarát, a megújult vonalak viszonylag csendesek és gyors közlekedési módot tesznek lehetővé, hiszen nincsen a gépjármű torlódáshoz kötve a kötött pályás közlekedés.
Az Európai Unió a kötött pályás közlekedés fejlesztését kiemelten támogatja. Az 1-es és 3-as villamos vonal felújításánál a költségek 94%-át állja.
El kellett altatni a nemzeti vágta egyik versenylovát, miután tegnap súlyosan megsérült az egyik futamon, amikor neki csapódott a palánknak. A mai középdöntőkben, döntőkben és jótékonysági sztárfutamokon szerencsére már nem történt baleset.
Hatalmas a pozíció harc, és úgy látom...
Nem sokkal a tizedik előfutam rajtja után történt a baleset tegnap. Szigetvár versenyzőjének lova az egyik kanyarban kisodródott, és belerohant a pálya bejárati kapujába.
Azonnal a verseny után a lovas szakemberek, állatorvosok kezelésbe vették a lovat, de sajnálatosan a ló tulajdonos és az állatorvosok együttes döntése után a lovat el kellett altatni.
Szerencsére ma már nem történt újabb baleset. A fogadhajtó sztárfutamot Keresztes Ildikó énekesnő nyerte. Igaz, a többszörös világbajnok Lázár Zoltán volt a segédhajtója. A közismert emberek ezúttal is jótékony célokra ajánlották fel díjukat.
Nem lehet kihagyni ezt, szóval ez leírhatatlan az a hangulat, ami itt van. Főleg amikor az ember itt a gyűrűben lovagol, az valami csodálatos érzés.
Az ország konyha is tömegeket vonzott. Voltak, akik orosháza rekordnagyságú, 30 méteres és csaknem 2000 szeletes óriás kenyerét csodálták meg. Mások az incsiklandó magyaros ételeknek nem tudtak ellenállni.
A libát, azt nagyon szeretik, és közkedvelt a mangalica. Marhának még nincs akkora nagy kultusza.
A versenypálya ma gyengébbik nem volt nyerekben. A középfutamokból végül egy férfi és négy női lovas jutott a nemzeti vágta döntőjébe.
Nem sokkal ezelőtt rendezték a döntőket és a jótékonysági sztárfutamot a nemzeti vágtán. Ott van a helyszínen Balázs Árpád, kapcsolunk hozzá. Ki nyerte a vágtát és a ezzel járó 10 milliós fődíjat?
Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. Hát már bontják a pályát, véget ért a nemzeti vágta, amit idén Molnár Gyöngyi, a bajai kistérség lovasa nyert. Övé lett a 10 millió forintos fődíj és a vágta kardja. Véget ért a sztárfutam is, a jótékonysági sztárfutam, amit Hajas László nyert meg, de harmadik lett Szőlősi Györgyi, a Híradó műsorvezetője, kollégánk, aki egyébként itt van mellettem, és meg is kérdezem tőle, hogy milyen volt belülről a verseny. Azt láttuk, hogy a befutó, a cél az nagyon szoros volt.
Ez így van, nagyon-nagyon élveztem a versenyt, köszöntöm én is a nézőket. Szoros volt, így van. A start sajnos nem jól sikerült, az sikerülhetett volna jobban és szorosabban, de aztán a vége nagyon szoros. Hát egy hajszál ilyen második lettem, de nem baj, tulajdonképpen elégedett vagyok, nagyon elégedett. A célom az volt, hogy biztonságban végigmenjek a pályán, az első háromban benne lenni, úgyhogy örülök.
Jógy, engedd meg, hogy gratuláljunk így is. És igaz, hogy a hivatalos programok most véget értek, de a Dózsa-György úton, az országfaluban számtalan standnál lehet még most is megkóstolni az eredeti magyar ételeket és italokat. Tehát aki teheti, az még kilátogathat ide a Dózsa-György útra az országfaluban.
Köszönjük szépen, és szívből gratulálunk mi is neked, Györgyi, szép munka volt. Most itt a Híradó, utána jönnek a sporthírek, Mohai Bencével, aztán pedig az időjárás jelentés. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Októberre tegyen szert egy kényelmes kanapéra. Szüksége lesz rá. DTK. Détót Kriszta Show. A Talk Show. Október 4-től az M1-en.
Brian Ferry, a szerelem rabszolgája a Roxy Musicból, először Magyarországon. Do you want to play with a check into Paris? Egy életre szóló élmény szeptember 21-én, szerdán este 8 órakor a Budapest Sportarénában.